Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ezer este múlt, ezer estre a vérem hull-hull, egyre hull, messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul. Ady Endre születésnapján nem állhattam meg, hogy ezt a versrészletet ne ragadjam ki, ha nem is mottóként, de indító szövegként, mert hogy egy másik Adival, Ady Andrással vagyunk itt kapcsolatban, aki Csíkszeredából jelentkezik be a tetőteraszra, és hát arról az ezer napról, estéről, és a következő pár százról fogunk beszélni, amely tulajdonképpen meghatározza időben ezt a konfliktust, az ukrán háború, a talán legnyomasztóbb fegyveres konfliktus, amely a II. Világháború után Európában kitört. Köszönöm, András, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm a meghívást.
Arról beszélnek a kommentátorok, hogy itt most már a fáradtság annyira elhatalmasodott, hogy nagyon sokan várják, akarják, szeretnék, óhajtják a rendezést. Aztán itt jön az egymásra mutogatás, hogy ki az, aki inkább nem. Pillanatnyilag, ha hát szakembereket kérdezünk, akkor egy volt magyar honvédelmi miniszter még az amerikai elnökválasztások előtt azt mondta, hogy olyan 65% esélye van annak, hogy 2025-ben valamiféle kibontakozás, rendezés elkezdődjön ebben a témában. Te hogy látod? Vagy-e annyira optimista, vagy most így az est, a körvonalakat és a biztos fogodzókat egy kicsit elmaszatolja?
Véleményem szerint bármiféle fegyvernyugvásról beszéljünk, ez elhalasztódik január, jövő év január 20-a utánra. Nem hiszem, nem látom értelmét, vagy ha furcsán fogalmaznék, akkor Putyin fejével gondolkozva nem igazán logikus, hogy bármiféle fegyvernyugvási, ezt azért mondom, hogy fegyvernyugvási, mert béke folyamatról szerintem itt még évekig nem lesz szó, a fegyvernyugvásról, vagy fegyvernyugvásokról a következő években valószínű. Tehát miért menne bele Vlagyimir Vlagyimirovics bármiféle fegyvernyugvási előkészületbe vagy folyamatba, amikor láthatóan érezhetően várja, azt azért nem mondanám, hogy nagyon várja Donald Trump érkezését, de azt mindenképpen várja, hogy hogyan reagál az egész Ukrajna ügycsomóra. A harcosan-karcosan hangoztatott, fennen hangoztatott, majd én 24 óra alatt megoldom az egész ügyet, attitűdre kimondottan kíváncsi szerintem. De vegyük egy kicsit, mintha kronológia sorrendben egy picit a dolgokat. Tehát jelenleg valahol ott állunk, hogy, és apropó fegyvernyugvási tárgyalások valószínűsége, tehát jelenleg ott állunk, hogy valami 18%-át Ukrajna területének birtokolja Oroszország. Ebben benne van a Krim félsziget is, mintegy 80%-át a Donbassnak, és 70%-át körülbelül Zaporozsa meg Kherson régióknak. Ezzel szemben Ukrajnának, mint egy 250 négyzetkilométernyi Kurszkia van, orosz régiót tud a kezében. Ez onnan, hogy az augusztushoz viszonyítva, ugyebár amikor már egy adott pillanatban 1500 négyzetkilométerekről beszéltek, aztán az utóbbi hetek eseményei mintegy 50 ezer valamire fegyverre foghatóbb orosz katonát is összegerebírtek az oroszok időközben, és neki nyomták tulajdonképpen az ukrán betörésnek, illetve hát megérkeztek a legfrissebb és a legvehemensebb barátai is Oroszországnak, az észak-koreaiak. jelenleg, ha egy picit csak zárójelnyit lejjebb bontom a képet, akkor valahol ott tartunk, hogy tehát Donbass, Kursk régió, a Kupjanszki front végig majdnem, bajban van Sziverszk, Csaszívjár város, és ami a legfrissebbek történések egyike az az, hogy még a Zaporozsai régió is, ami egy pár hónapos szélcsendet élvezett, fegyvernyugvást élvezett, ott is, mintha újra megindultak volna az oroszok. Kérdem én, az a Vlagyimir Vlagyimirovics, akiről most már aztán mindenki többé-kevésbé gyanítja azt, hogy kimondottan ezeknek a régióknak az elfoglalását hajhászta, hogy a továbbiakban is a többiekre hogyan tekint, Ukrajna többi részére hogyan tekint, az szintén sejthető, de kimondottan ezekre a régiókra, anektált, illetve legalábbis alkotmányilag anektált részekre nagyon-nagyon kezet akar tenni. Miért sikert akar elérni, felmutatható konkrét sikereket akar elérni, miért bonyolódna most fegyvernyugvási tárgyalásokba egy olyan Biden kormánnyal, amelyel kapcsolatban most már mindenki vonalat húzott, és azt mondták, hogy ez van, bénakacsa periódus, abszolút módon bénakacsa periódus.
Hát azért, András, ez a bénakacsa megengedett egy-két dolgot most éppen az utolsó héten, azért érdemes még a utolsó mozdulataira a koreográfiának odafigyelni talán.
Én nekem is az volt az érzésem, hogy ez az engedély, tehát az ATACMS fegyverzet használatára, amiből várható volt, hogy lévén, hogy a franciás Scalp és az angolos Storm Shadow alkatrészek között is jószerivel akadnak amerikai alkatrészek, az egész gyártási technológiai kéz a kézben működik, tehát hogy ennek a következménye az lesz, hogy akkor a két utóbbi, mondjam úgy, nagy hatótávolságú nehéz fegyvert is végre Oroszországon belül bevethetik, mélyen belül bevethetik az ukránok, tehát ez tulajdonképpen arra lehet visszavezetni, hogy akkor a Biden kormány azt mondta, hogy még van, vagy 60 napja, és ez alatt a lehetetlent is megkíséreli. Ne felejtsük el, hogy most költségvetési hocinesze zajlik Amerikában is.
Elengedtek 4,7 milliárdot Kijevnek az adósságból, ez is hát több, mint gesztus. Több, mint gesztus.
Óriási dolog, úgy, ahogy a fegyverhasználat megengedése is. Most arra várok én is, hogy akkor mi mindent lehet még átadni, vagy eljuttatni, vagy megígérni, illetve a megígérésből mennyi valósul majd meg január 20-a környékéig. Utána sem hiszem, hogy nagyon kevés dologra lehet bazírozni, és ezek közül az egyik az, hogy az adminisztráció és hát az amerikai adminisztráció is ezen belül írtó nehézkesen mozdul, de ha megindul, akkor ezzel a nehézkedési erővel még jócskán gördül előre, úgyhogy én most ebben a tekintetben legalább egy kicsit pozitív vagyok, és azt mondom, hogy amilyen idézőjelesen adakozási Ukrajnába juttatási folyamatokat beindított már a Biden kormány, azok zömmel le fognak futni. Úgyhogy én legalábbis nem úgy képzelem el, hogy bárhogyan ébred fel 20-a környékén Donald Trump, akkor egyszerűen fogja magát, és ezt az amerikai-ukrán köldömsinort elvágja, és véget ér az egész történet. Még heteket, akár hónapokat is haladhat a többé-kevésbé megszokott ritmusba ez az ügy, hiszen ezzel a ritmussal van egy kicsi bajom nekem, egy kicsit későn érkezik minden, egy kicsit hosszú ideje kell kérni ezeket az eszközöket, és beszéljek arról, hogy az ATACMS engedélyezés az, és itt adott esetben még arra is ki lehet kérni, mennyire kell számítani rá, de nem érdemes véresen komolyan venni például az orosz fenyegetőzéseket, tehát a nukleáris fenyegetőzéseket. Az ATACMS történet is legalább október, tehát 2023. októberéig megy vissza, vezethető vissza. Itt végre valahára megengedik úgymond az ukránoknak, hogy használjanak. Ez még nem Oroszországon belül, de hogy a támadott területeken használjanak az úgynevezett rövid ATACMS rakétákat, ezeknek mintegy olyan 160 kilométeres hatósugaruk volt, és hát természetesen erre is már az oroszok úgy reagáltak, hogy nukleáris csapás lesz a válasz, ha így folytatják. Az F-16-osok története is hasonlóan hosszú, nota bene 23. augusztusában NER tulajdonképpen a nyugat egyáltalán szót ejteni arról, hogy indítanának kiképző programokat az F-16-os pilótáknak, az ukrán pilótáknak Európa más tájain. Természetesen erre is nukleáris irgumborgum többek között a válasz orosz részről, és hát ugyebár július 31-e, ha jól emlékszem, az, amikor az első F-16-os adag, tehát egy 10 repülőgép meg is érkezik tulajdonképpen a harci zónába, felhasználható állapotba, bevethető állapotba, és akkor beszélhetnénk itt a tankokról, ugyebár amelyek a Challengerek és a Leopardok milyen nehezen kúsztak be, milyen hosszú időn keresztül kúsztak be tulajdonképpen a harci zónába. Itt tulajdonképpen 23. januárjában hagyják jóvá azt az ukránoknak, hogy majd, ha megérkeznek, akkor használhatják őket. Tehát őrült idő eltolódások vannak, mindez olyan körülmények között, hogy a harmadik télbe futunk bele, amelyben nem nagyon beszélnek erről az ukránok, de józan peroszi észre ki lehet következtetni, hogy valószínű, hogy egy részét annak a elektromos gridnek, szolgáltatói gridnek, amelyet az első télen majdnem laposra vertek, laposra bombáztak az oroszok. Tehát annak egy részét még most is javítgatnák, amennyiben békés állapotok uralkodnának. Hát ugyebár hosszú hatósugarú, nagy hatósugarú fegyverek használatára az egyik válasz és azonnali válasz az volt, hogy ezt a gridet néhány hét relatív csend után ismét majdnem fatális támadás érte orosz részről. Félve gondolok arra, hogy Ukrajnában igazából hogyan lesz villanyvilágítás, hogyan lesz fűtés ezen a télen.
Ez a tetőterasz.
Amíg a téli ukrán energiaellátást megoldjuk legalábbis elméletileg, azért nézzük meg, hogy van egy regiszterváltás orosz részről, megjelent egy új fegyver, erre a reakció pedig nem váratott sokat magára is. Most én arra kérnélek, hogy kicsit próbáljuk lekottázni ezt az üzenetet, valahogy megfejteni a hallgatók számára is, mert túlontúl apokaliptikus az, ami elhangzott ugye az új rakéta becsapódás után, amely a hangsebesség 11-szeresével tette meg Asztrahányból a távot a dnyiprói célig. És akkor mondom is a reakciókat. Ben Hedges azt mondta, hogy ez már világháború. Továbbá a volt ukrán hadügyminiszter, aki jelenleg londoni nagykövet, szintén ezt a kifejezést használta. És további aggódó, illetve igen, sötét perspektívákat felvetítő kommentek sorjáztak a becsapódás után. Akkor ezt a helyzet adta tragikus hanghordozásnak kell betudni, vagy tényleg most már annyira elfajultak dolgok, hogy lehet akár ezeket a szavakat is használni, nem pusztán csak kommunikációs hadviselés eszközeiként?
Hát amennyiben néhány hazai elemző fogalmazott volna a panikárt módon, akkor azt mondom, hogy hát ez egy nagyon régi és nagyon lerágott csont, hogy mennyire kitett Románia, vagy nem kitett Románia, Bulgária, és így tovább. Ez a régió egyáltalán egy potenciális orosz nukleáris csapásmérésnek. Akkor azt mondom, hogy hát mondjam úgy, ez a Color Lokálhoz tartozik. Nem igazán értem, hogy ezek az úri emberek miért, akik még szakemberek is szegről végről, miért reagálnak ennyire vehemensen, vehemens félelemmel, mondjuk ezt ki őszintén, arra, hogy ez a, nem is tudom, azt hiszem, hogy valamiféle mogyorónak lehet fordítani az Oresnikot. Na szóval, tehát hogyha megint egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy mondjuk úgy a 22 óta zajló háborúban szinte az első hetekben már hallani, tapasztalni lehetett azt, hogy Iskander támadások, tehát ezek balisztikus rakéták, Iskander támadások érték Ukrajnát. Ezek nukleáris töltet hordozására képes balisztikus rakéták. Hogy megjelenik ugyebár egy pár hónap múlva az egyik ilyen megtorló fegyver, vagy csodafegyver, a Kinzhal, a hiperszonikus, balisztikus rakéta, szintén nukleáris töltet hordozására alkalmas. Illetve, hogy nyakra főre használták ez a régebbi RS, illetve R, bocsánat, kategóriához sorolható cirkáló rakéták, ezeknek a felújított verziói, ezek a híres KH-101-esek zuhognak Ukrajnára, szintén szerelhették volna őket nukleáris töltettel. Hogy akkor miért, mi történik az, miért történik az, hogy akkor most megijedünk, azt még egyszer mondom, óvatosnak lenni nem árt. Oroszokról van szó, Vlagyimir Vlagyimirovicsról van szó, a magasságos fennvaló, aki talán sejti, mi van az úriember fejébe. De akkor, amikor ilyen, ha csak a térképet nézem, ilyen jól mennek a dolgok számára, és ez kellően idézőjelbe teszem, majd meglátjuk, hogy mi következik ebből a meddig bírják tulajdonképpen a rugalmas elszakadást az ukránok, és mikor lesz muszáj tulajdonképpen ellentámadásba átmenni, illetve lesz-e emberük, akivel ezt megtegyik. De nem erről van most szó. Amikor ekkora sikereket ér el, ma-holnap elfoglalják, szintén idézőjelbe, nem tudom, sejtem, megtörténhet. Ma-holnap elfoglalják a Donbaszt. Miért lenne szüksége tulajdonképpen Putyinnak arra, hogy nukleáris, akár taktikai nukleáris fegyvert is használjon? Rendben, miről van szó? Itt miről lehet szó, mert azért az Oresniknak a bevetésétől számolt pár napba azért az első reakció az amerikai részéről az volt, hogy ez nem is az. Hogy ez nem az volt.
Igen, és hát volt, András, azért volt északi, ugye, riasztás, tehát Norvégia, Finnország, Svédország úgymond aktualizálta a mindenféle forgatókönyveit. A Deutschland nevű 1000 oldalas szintén vészhelyzetre kiszabott forgatókönyv szenárió megint előtérbe került. Lehet, hogy ez is csak egy ilyen ellenfenyegetés, vagy integetés, kommunikációs gesztus, de én azt gyanítom, hogy itt azért Valamilyen módon, bár a felek, tehát a nyugati tábor főleg, mindig csak fenyegetésként és a diskurzus részeként értelmezte, értékelte a különböző regiszterváltásokra való hivatkozást. Az, hogy Putyin aláírta egyrészt a módosítását ennek a stratégiának, és az, hogy megjelent az első ilyen típusú rakéta immár akcióban, lehet, hogy hát fokozott készenlétre ösztönözte az említett szereplőket, hogy fogalmazok én is visszafogottan, és ne fokozzuk a pánikot.
Arról nem is beszélve, hogy az az Oroszország, amelyik két lábbal rúgott fel mindenféle, hát nevezzem idézőjelesen üvegzsebb programot, amivel egyszer csak a nyugat bepillanthatott volna arzenáljába, doktrinájába, azért betartotta azt a, mondjam úgy, iratlan törvényt, hát ez volt a legkevésbé kötelező jellegű, hogy 30 perccel, legalább 30 perccel a lanszírozás előtt azért megtelefonálták, írt és mond Amerikának, hogy sor kerül egy ilyen rakéta indításra. Nem igazán érzem úgy, hogy ezt meg kellett volna tegyék, de megtették. Befutott ez a telefonhívás, és amúgy a németek meg társaiknak a reakciója az egy kicsit ahhoz hasonlított, és úgy azt is maradt a gyors visszajelzések miatt egy kicsit Moszkva, hogy ami történt az izrael-iráni, illetve irán-izraeli első drón és kombinált csapásmérésre, ugyebár amikor a közel-távol szomszédság, hát enyhén szólva összefogott, és azok az országok, ahol egyetlen egy amerikai légerhárító egység volt, azok aktívan beléptek, akik meg nem, azok meg jelezték tulajdonképpen a támadás haladási útvonalát, irányvonalát. Valami hasonló, csak ilyen embrionális formában történt most ebben az esetben is. Nem, tehát Moszkva minden, csak nem hülye, ezt vették, jegyezték, nem esett túlságosan jól nekik ez az összefogás, vagy olyan kontextusban, amikor igen, várható, sajnos várható volt az, hogy lesznek nyugati országokat Volensz-Nolensz képviselő szakemberek, akik azt fogják mondani, hogy hát igen, ezt az Oresnikot is tulajdonképpen köszönje meg Ukrajna, hogy egy, mondjam úgy, üres fejjel küldték Ukrajna fölé, hiszen ez is nukleáris töltettek, többszörös töltett hordozására alkalmas eszköz, és hiába valószínűsíthető, hogy itt egy RS-26-osnak a feltuningolt, egy Rubezsniknak a feltuningolt változatáról van szó, amelyet mellékesen bejelentettek az oroszok ezen a nyáron, hogy ha jól tudom, 2000-es évek elején fogtak neki modernizálni, aztán 2018 körül besült az egész program, elfogyott a pénz, akarat, kihullott a paripa alolla, és ezen a nyáron pedzegették, hogy megpróbálják még egyszer, nekiszöknek még egyszer, és megpróbálják modernizálni, mert hát elvtársak, háború van, és szükség lesz rá.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Túl vagyunk már az ezernapos háborún, azt nem tudjuk, hogy az ukrán konfliktus, vagy ukrajnai konfliktus hogyan fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy hány napos háborúként jegyzik majd. Valahogyan azért érezzük, hogy a nagy része, vagy a nagyobbik és hevesebbik része, mintha mögöttünk lenne, és nem csak az obligát optimizmus teszi ezt velünk, Egyrészt ugye váltás lesz a Fehérház környékén. Elképzelhető, hogy más típusú tárgyalási pozíciókat alakít ki az Egyesült Államok. Egyelőre annyit tudunk, hogy Mark Rutte Florida felé indult, vagy már le is szállt a gépe, tehát hogy van már egy olyan egyeztetés a soron következő NATO csúcsot előkészítendő, ahol a főtitkár már a hivatalban lépő elnökkel próbál dűlőre jutni. Mi várható, András, ettől az egyeztetéstől, anélkül, hogy ugye ügynökeink nincsenek beplántálva, meg a lehallgató készülékeinket is kiszerelték idejében a Secret Service-nek az emberei, de azért el tudjuk képzelni, hogy nagyjából miről szólhatott a dialógus. Növekvő tagdíjról mindenképp, mert ugye ez egy visszatérő motivum, és Trumpnak egyfajta ilyen vesszőparipája. Nagyobb európai felelősségvállalás és anyagi teherhordozás, és mi jöhet még, vagy mi érkezhet még, vagy mit mondhat Trump, hogy akkor ennek fejében ő mit lép, mert ez nem egy tárgyalás, azért általában arról szól, hogy valamit valamiért, még akkor is, hogyha ezek a tételek nem biztos, hogy egálban vannak.
Hát mindenképpen, ahogy említetted, a országos nemzeti GDP-nek a GDP 2%-ának a védelemre, fejlesztésre fordított témája az ott fog szerepelni az első között.
Az nem lesz 3%, András, mert már a lengyelek már példát mutattak, megállnak a 3%-nál, vagy ez is csak egy stádium?
Hát amennyiben a 3%-ot ugyanolyan vehemenciával és hatékonysággal elérik, mint zömmel a 2-t, én szerintem Donald Trump nagyon elégedett lesz. Illetve mondjam úgy, ebből a vitorlájából ki lesz fogva a szél. Ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, Donald Trump első turnusának háromnegyedéről még mindig folynak és fognak még folyni a viták, hogy valójában hol van az a pár kapaszkodó, amire számítani lehetett, hogyan lehetne azt tematizálni, és így tovább. Most azért aktuális ez, mert hogy következik egy újabb 4 év, amiben majd megpróbálják kitalálni, hogy valójában mire gondol az úriember, mik a szándékai. De egy dolog konkrétumként maradt meg, és pedig ez a 2% GDP-s ügyvitel. Na most ezt több-kevesebb joggal meg lehet a 3-ast is most már kockáztatni, annál is inkább, mert valószínű, hogy Rutte pragmatizmusa egy kicsit meggátolja őt abba, hogy Donald Trump-al szemben is ugyanolyan nagy mellénnyel képviselje azt, hogy már pedig Európa, van egy ilyen oldalág is, egy ilyen tervezet tulajdonképpen, hogy már pedig Európa Donald Trumpra válaszként, a Donald Trumpi feltételezhető kivonulásra válaszként, csak összeszedi magát ezekben az években, és például Ukrajna esetében teljesíti ugyebár a mintegy 3 millió lőszeradagot, meg így tovább, itt le lehet bontani, ezt hosszú oldalakon keresztül lehetne sorolni, de hát Mark Rutte nem hiszem, hogy mondjam úgy egy kegyes hazugsággal kezdeni tulajdonképpen remélem, hogy nem lesz belőle kanosszajárás, de mindenképpen az izítjét. Tehát egy racionálisabb figuráról van szó, és nem az, hogy Európa elfele tendál, és ezt próbálja meg. Engem csak azért frappált ez az egész dolog, mert pár nappal ezelőtt a Zelenszky adminisztráció pedzegetett olyan számokat, például lőszer előállítási számokat, amelyek ettől úgy azért meglepődtem, én értem és érzem, hogy Ukrajna egyre inkább képes kell legyen arra, hogy előállítsa számára, nem árt, tehát jó segítség innen, onnan, onnan, de nem árt, hogyha a saját magába bízik a legjobban is megteremti magának. Hát Zelenszky oldaláról is megjelenik ez a 3 milliós produkció, például a lőszerekbe, például a 150 mm-esek, ami úgymond a workhorse-ra ennek az egész háborúnak. Azért meglepett, nem tudom, mennyire lehet ebbe bízni, ám legyen így, adja az Isten.
De... És azt gondolod, hogy mutatis mutandis erről fog szólni a közeljövő európai hadipara, hogy hát önellátó lesz lényegében? Egyrészt mindenik állam megerősíti az ágazatot saját maga területén, másrészt meg jobban összehangolják majd az egymás közötti hát utalásokat, illetve szállítmányozást.
Muszáj lesz még hozzá olyan módon, hogy relatív csendesen és relatív fű alatt, amennyire ezeket a dolgokat fű alatt lehet intézni, hiszen sajnos meg kell tartani egy ilyen buderzónát, mondjam úgy, egy ilyen maszkot fel kell tenni, amivel tulajdonképpen Donald Trump hiúságát szándékszik legyezgetni Európa. Tehát valahogy olyan nagyon érdekes kötéltánc fog kialakulni nézetem szerint, és pedig az, hogy ne igazán mutassuk meg Donald Trumpnak azt, hogy mi is képesek vagyunk legalább töredékét, mondjuk nagyobb töredékét előállítani mindannak, amit eddig kaptunk Amerikától, és tovább tudtuk adni adott esetben, hogy azért mutassuk azt, hogy hát csak szükségünk van Amerikára. Itt Donald Trumpnak ez a büszkeségi faktora, ez a büszkeségi komponense, ez rengeteg dolgot helyettesít Donald Trumpon belül, ez a külpolitikai képzettséget, az olvasottságot, a tájékozottságot, mi egymást. És itt kapcsolni oda, hogy, vagy itt kapcsolnám be azt az oldalágat, hogy én a Trump helyében nagyon-nagyon vigyáznék, Putyin helyében nagyon-nagyon vigyáznék arra, hogy ne sértsen meg Donald Trumpot, hogy ne idegesítsen fel Donald Trumpot, hogy ne vegyem el Donald Trumptól azt a azt a képzetet, hogy ő úgy tud összehozni bármiféle fegyvernyugvási folyamatot, itt visszacsatolok az előző témához, hogy közben nyer, hogy közben győz. Mert akkor Donald Trump lesz, és ne felejtsük el, hogy Donald Trump volt annak idején, aki például ez a 2014-es időszakban is, 2014 utáni időszakban, bocsánat, talán elsőként engedélyezte azt, hogy Javelinek jussanak el az ukránokhoz. Tehát nem nevezném én Donald Trumpot kimondottan pró-orosznak ebbe az egész kérdéskörbe, és nem idegesíteném ilyen témával. Erre is mindenképpen szerintem, ha úgy indult neki ennek az ügyvitelnek, akkor Rutte majd erre is bazírozhat egész nyugodtan, hogy az úriember minden áron győzni akar, és hogyha úgy győz, hogy mondjuk idézőjelesen ráijed Putyinra, és lesz belőle valamivel tartós fegyverszünet, akkor ezt fogja követni, ezt fogja követelni, ezen fog dolgozni. Ha meg úgy látja esélyesebbnek azt, hogy jó színbe tűnjön fel, akkor nem 24 óra alatt fogja megoldani a dolgokat, de úgy fogja megoldani, hogy nem állítja le például a fegyverszállítmányokat, illetve még több engedményt tesz. Van egy pici információ, ami szerintem nagyon fontos ebbe az egész ügyvitelbe. Amikor arról beszéltünk, hogy Biden későn, de megengedte ugyebár, hogy mélységi csapásokat mérjenek amerikai fegyverekkel Oroszországban ukránok, akkor elfelejtettem én azt említeni, hogy nem is talán ez a leginkább meghatározó, amennyiben lehet így beszélni a háború kimenetelét illetően, hanem az, hogy például a jó becsületes nagy mennyiségű gyalogsági, amerikai gyalogsági aknát biztosít Ukrajnának. Az miért miért annyira fontos, mert mindenféle rakétázási és drónozási, dróntámadási hullámdacára Oroszország részéről itt továbbra is, és valószínűsíthető, hogy a következő hónapokban, hosszú hónapokon keresztül igencsak egy ilyen felőrlő, egy gyalogsági, illetve páncélos és gyalogsági, de inkább gyalogsági hadviselésre kell várni, és ebben az esetben az a típusú akna, amit biztosít az biztosítanak az amerikaiak a ukránok számára, az egy ilyen nagyon érdekes jószág olyan értelemben, hogy amennyiben használaton kívül van, akkor mondjam úgy inaktívvá válik, tehát egy kicsit válaszol arra az ukrán félelemre is, hogy most már az ukrán talaj tulajdonképpen a világon talán a legelaknásítottabb terület, így tulajdonképpen gazdaságilag akadályozza őket is, és nyomorítja meg őket. De ilyen esetben ezeket az aknákat az ott mondjam úgy szinte fel sem kell szedni, persze, hogy kell, de inaktívvá válnak. Ugyanakkor aktiválni lehet őket, akkor, amikor például orosz támadás elé, vagy orosz támadást kell felfogjanak. Nagyon-nagyon fontos komponens, és nagyon-nagyon komoly ajándék, mondjam úgy, ez Amerika részéről. Ezt például nem úgy nézem lévén, hogy idézőjelesen a többi fegyvernemhez képest, illetve ajándékhoz, adományozáshoz, akár leasingelt formához képest, ez egy kisebb tételként tűnik fel. Nem olyan fontos, nem olyan high-tech, nem olyan, nem annyira nemzetbiztonsági, mondjam úgy, Amerika számára.
We passed upon the stairs. We spoke of wars and went. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for former land. For years and years I roamed. I gazed at gazeless stare at all the million here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with a man who sold the world. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with a man who sold the world. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face.
harmadik telébe lép az ukrajnai háború, és egyik tél sem hasonlítható a másikhoz meteorológiailag, de főleg, ha így összevetjük, hogy időjárás és hadviselés, gondolom, hogy ez is egy új fejezet lesz, sajátos a maga nemében. Nyilván vannak viszonyítási pontjaink, nyilván egy fehér tájon jobban észrevehető az előnyomuló gyalogos, bármennyire is álcázza magát, hogyha kopár a vidék. De hát ezeken kívül mire kell most nekünk koncentrálnunk, milyen híreket érdemes figyelni, amennyiben az évszak és a harci cselekmények hát siker koeficiensét megpróbáljuk így összevetni. Ugyanúgy lelassul, ugyanúgy egy kicsit leállnak, vagy most pontosan arról szól a történet, hogy tűzön, vizen, jégesön, hóhulláson, fagyon át, mert hogy minél hamarabb akarnak dűlőre vinni, vagy nyerőhelyzetbe kerülni a felek, jelen esetben inkább Kreml.
Orosz oldalról érezhetően irritáltak azon nyugati elemzések miatt, például az ISV-nek van egész csokorra való ilyen elemzése. Azt érdemes tudni, hogy az ISV-nél dolgozik majdnem minden hát szakértő vagy szakértőbb orosz ember egy adott pillanatban, tehát 22-től errefele mindenképpen, 14-től érezhető volt ez már, de 22-től errefele mindenképpen. Akiknek enyhe lövésük legalább van azt illetően, hogy milyen arzenállal milyen fegyvernem szerint ilyen arzenállal rendelkezik Oroszország. És hát innen érzékelhető az, hogy az oroszok természetesen agyalapi szinten startból azt mondták ezekre a hírekre, hogy nem igazak, hogy lefele túloznak súlyosan. Miről van szó? Érzékelhetően idegesek attól, hogy az orosz páncélos jelenlétet vonzolgatják. Az ISV például elhatárolódott, eltávolodott inkább, nem fogalmazni ki, eltávolodott az ukrán jelentésektől, mert azt a háború első egy és fél évében lehetett tapasztalni, hogy ott meg erősen feltupírozták egy ott pillanatban a veszteségszámokat orosz oldalon, harceszközökbe is természetesen emberéletekbe mérve. Én megértem azt, hogy miért, akkor is, de akkor nagyon szükség volt arra, hogy akkor egy hazafiasabb, egy lelkesebb, egy harcolhatnék hangulatot teremteni Ukrajnán belül. Itt egy pici zárójel, ami engem aggaszt, az az, hogy egy évvel ezelőtti mérésekhez képest, amikor majdnem 80%-os, de 78 körül volt a szám, a lelkesedés tulajdonképpen a kitartás mellett, az ország megmentése mellett, stb. Most valami alig éri el a 40-et, ugyanúgy ez a mért szám. Ez benti, ez hazai pálya hangulatát jelenti, vagy jelentheti Ukrajnában. Ehhez hozzácsatolnám azt is, hogy továbbra is egy mirákulum számomra az, hogy hol, és egy misztérium számomra az, hogy honnan sikerül még emberanyagot teremteniük a továbbharcoláshoz. De Moszkvában idegesek, hogy piszkálják az egyik kedvenc fegyvermenüket, például a páncélosokat, és hogy egyre nyíltabban lehet beszélni arról, egyre nyíltabban lehet, többet lehet hallani arról, hogy mennyire porolják le és söprik le a hidegháborús, vagy most már még korábbi tankverziókról a naftalin meg a rárakódott port, és küldik ezeket a gépeket egyenesen harcba. Tehát ezen a szinten lesz érdemes odafigyelni, hogy amennyiben az időjárás is lehetővé teszi, akkor mennyiben tudják folytatni tulajdonképpen azt a páncélos hadviselést, amit hát egy fél évvel ezelőttig lehetett látni, hallani, aztán azóta elég nagy csend van ezen a téren. Illetve arra érdemes figyelni, hogy mennyire lesz arra kényszerítve Vlagyimir Putyin, hogy kockáztatva adott esetben egy, és ezt oroszok mondják, nem otthoni oroszok, hanem itthoni oroszok, tehát nyugatra jött oroszok mondják, kockáztatni egy forradalmat, ezt úgy kérdő hangsúlyon mondom, amennyiben mégiscsak neki fog mobilizálni, ugyanis innen is érkeznek adatok, és abból a halomból tulajdonképpen azt lehet kivenni, hogy azért az az 1000-es, 1500-as, 2000-es elhalálozási ráta per day, per nap, az egy elég állandóként jelenik meg ezekben a jelentésekben. Úgyhogy arról, amiről beszéltünk eddig, amit az előbbiekben említettem, ez a felőrlő gyalogsági harcmodor folytatására, vagy arra annak elánjára érdemes odafigyelni, vagy adott esetben, ha mégis megtörténik a Donbass elfoglalása, akkor megáll itt Putyin, mondjam úgy, megelégszik ezzel Putyin, és azzal a perspektívával, hogy akár el is veszítheti ezeket a területeket, mert viszont azt kötve hiszem, hogy ukrán oldalról bele fognak nyugodni egy ilyen álló háborúba, vagy illetve egy ilyen fagyott konfliktusba. Egy másik gondolatom az, hogy itt igazából eddig Putyin egyik nagy barátjának a, mondjam úgy, béke ajánlata tűnik a kis erőfeszítéssel leglogikusabbnak, és én is alig hiszem el, hogy ezt mondom, de eddig Erdoğan reagált erre az egész lehetőségre, a hogyan tovább lehetőségére, úgy, hogy egy olyan béketervet dobott be most talán november 18-án a G20 találkozón, ami szerint, amiben nem szerepel például az a kulcsfontosságú információ, hogy orosz részről nem várnak el kevesebbet Ukrajnától, mint hogy egy életre feladják a NATO csatlakozás ötletét, Erdoğan nem rugózik ezen. Tehát ő fegyvernyugvásra szólítja fel a feleket, még olyan körülmények között is, hogy amennyiben az ukránok garantálják, hogy nem fogják megpróbálni visszaszerezni az oroszok által elfoglalt területeket, még Ukrajna felfegyverzéséről is szó lehet. Na hát gondolom, hogy nem Kreml oldaláról, hanem akkor nyugatról. Tehát ennek sem látom igazából nagy valószínűségét, csak azt akarom mondani, hogy egy moderáltabb, egy realitásokkal jobban számoló, talán jobban számoló, árnyaltabb, sokkal árnyaltabb tervről, vagy tervnek a tervéről van szó. Lássuk, hogy ebben az irányban mozdul el a téli hadviselés.
Adi András, megnézzük majd, amikor a minuszok már, ha nem egyéb, de lelassítják a mozdulatokat a lövészárkokban, arra kényszerítik a feleket, hogy mégiscsak takarékosabban éljenek a mindenféle tartalékaikkal, és hát visszatérünk, ha nem is a frontra, de erre a kérdésre, mert hogy továbbra is éles, továbbra is érdekel, és érint bennünket mindaz, ami tőlünk keletre zajlik, váltakozó ágyú dörgések közepette. Köszönöm, hogy itt voltál adásban.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.